Szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével. Dicsérjétek az Urat! Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk a zsoltáros szavaival. Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felén fordította fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek. Körülfontak a halál kötelei, a sírtól való rettegés fogott el engem, nyomorúságban és bánatban vagyok. De az Úr nevét hívom segítségül. Uram, mentsd meg életemet! Kegyelmes és igazságos az Úr, irgalmas a mi Istenünk. Megőrzi az Úr az együgyűeket, elesett vagyok, de ő megsegít. Légy újból nyugodt lelkem, mert jól bánt veled az Úr. Megmentettél engem a haláltól, szememet a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól, az Úr színe előtt járhatok az élők földjén. Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett? Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében. Ó, Uram, én a szolgád vagyok, szolgálód fia, levetted rólam bilincseimet. Hála áldozatot mutatok be neked, és az Úr nevét hirdetem. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk alapigéje írva található a Bírák könyvében, a 14. fejezet első 4 versében. Sámson történetét folytatva a Bírák könyve 14. részének első 4 versében a következőképpen olvassuk Isten írott igéjét. Egyszer elment Sámson Timnába, és meglátott Timnában egy filiszteus nőt. Visszaérkezve elmondta apjának és anyjának, láttam Timnában egy filiszteus nőt, vegyétek azt nekem feleségül. De apja és anyja ezt felelte neki. Hát nincs feleségnek való a rokonleányok közt, vagy egész népemben, hogy a körülmetéletlen filiszteusok közül akarsz feleséget venni? De Sámson így felelt apjának, őt vedd el nekem, mert csak ő tetszik nekem. Apja és anyja nem tudta, hogy az Úrtól van ez, és csak ürügyet keres a filiszteusok ellen. Abban az időben ugyanis a filiszteusok uralkodtak Izraelen. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, Sámson történetét hallottuk most már több egyszer, vagy abban haladunk előre a délutáni alkalmakon vasárnap és csütörtök délutánonként. Nagyon-nagyon röviden összefoglalva, ez a Sámson története akkor zajlik, amikor Izrael kijön az egyiptomi fogságból, véget ér a pusztai vándorlás, és neki kezdtek elfoglalni az ígéret földjét, Kánaánt, Józsué vezetésével. Aztán legnagyobb részt véget ért ez a honfoglalás, és ekkor következik ez a letelepedésnek a legelső időszaka, amit úgy nevezünk, hogy Bírák kora. Azért a Bírák korának mondjuk, mert nem volt akkor király, nem volt uralkodó az ország élén, hanem, ahogyan arról volt és korábban szó, tulajdonképpen Isten szava, törvénye volt az, ami szerint kellett mindenkinek élni. Volt erről is szó, hogy mi demokráciában élünk, démosz, néphatalom, az az idő Isten népének pedig teokrácia volt. Azaz Istennél volt a hatalom. Ő szabta meg az Izrael népének minden részét. Isten törvénye vonatkozott úgymond polgári dolgokban és vallási dolgokban egyaránt. Ez nekünk egy kicsit nehéz a mi világunkból, a mi élethelyzetünkből visszatekintve megérteni, de erről volt szó. És ugye volt arról is szó, hogy nagyon hullámzó volt a lelki élet, az Istenhez való viszony abban az időben. Amikor minden rendben ment, akkor egy idő után a nép, mint ahogyan sajnos mi is vagyunk olykor, elkezdte úgy gondolni, hogy megy ez jól nekünk is. Mi vagyunk a magunk szerencséjének a kovácsa, rendben van minden. És az Isten igéje, az Isten törvénye, az Isten szava az nem annyira fontos. És átcsúszott egészen odáig, hogy nyitottá váltak szomszédos népek bálványaira, mert az olyan menő volt, olyan különleges. Azoknak nem egy istenük volt, hanem sok, ráadásul mind látható. Hát az könnyebb volt követni, úgyhogy beindult a bálványimádás. És ilyenkor Isten mindig megbüntette őket, valamelyik népnek szolgáltatta ki őket. Újra szegénység lett, elnyomás, és akkor megint megbánták, amit műveltek, akkor Istenhez kiáltottak. Hát ez pont egy ilyen időszak. Egy ilyen nehéz korszak volt, amikor megint úgymond lent voltak, és Isten megkönnyörült a népen, amelyik újra hozzáfordult, és úgy döntött, hogy szabadítót küld nekik. Ezt a szabadítót egy családnak adja, azért, mert az egész nép számára is szabadító lesz, de ennek a házaspárnak, akinek nem született gyerek, külön jutalom, hogy gyermeket kapnak, ráadásul ők nevelhetik fel a következő bírát, Sámsont. A múlt alkalommal arról hallhattunk, hogy elkötelezett szülők voltak. Nem véletlen, hogy Isten őket választotta, hiszen amikor hazament a mezőről az asszony, és elmondta a férjének, hogy megjelent Istennek egy angyala, aki azt mondta, hogy gyermeket fogunk kapni, ráadásul ő lesz majd, aki a nép élére áll, és szabadulást fog nekünk adni, akkor a férj, hallva a történetet, imádkozni kezdett. És azt kérte, hogy Uram, küldd el újra ezt az angyalt, hadd halljuk, hogy hogyan ki is kell felnevelni majd ezt a gyereket. Na hát erről volt szó a legutóbbi alkalommal, és nyilvánvalóan ezek az egyébként odaszánt életű szülők azért is akarták tudni, hogy hogyan kell nevelni ezt a gyereket, mert tényleg így akarták. Ez volt a szándékuk. Nyilván mindent meg is tettek. És most azzal találkozunk, hogy Sámson felnőtt. Most már úgy áll előttünk, mint egy olyan ember, aki a család alapításra készül. Biztosan ott volt időközben az elmúlt években, egy-két évtizedben a szülőknek a gondolataiban az a kérdés, hogy hát hogyan kell felkészíteni a gyermeket arra, hogy ő szabadító legyen. Hogyan kell Istennek szentelni egy gyermeket? Hát egy dolog biztos, igyekeztek az Úrral ráfigyelve nevelni őt. Hogy ez hogy sikerült, azt nem tudjuk. Erről nem ír. Nem ír az ige. Nem tudjuk, hogy milyen volt Sámson 5 évesnek, 12 évesnek. Ezeket nem tudjuk. Nehéz volt ráncba szedni. Engedelmes gyerek volt. Miket tanítottak meg a szüleik, erről nem szól az ige. Egyszerű házas pár volt, nem értettek a vezetéshez, az uralkodáshoz, ebben biztosan nem tudtak segíteni Sámsonnak. Tehát Isten azt mondta, hogy ő lesz majd Sámson a következő szabadító, de arra nem tudták megtanítani, hogy hogyan kell főnöknek lenni, hogyan kell vezetni majd egy népet. Felnőtt Sámson, de nem történt semmi. Legyünk őszinték. Ebből, amit most elolvastam igét, ebből azt értjük meg, hogy nem történt semmi. Most már felnőtt, érett ember, házasodni készül, de arról, hogy ő azon törni a fejét, hogy hogyan is kellene megszabadítani a népet, hogyan kellene uralkodni vagy valami, hogyan kell igazságot szolgáltatni, erről egy szó nincs írva. Biztosan nem mindegy. Azért, mert nem nagyon történt ebben a dologban semmi. Talán a szülők is gondolkodtak rajta, hogy mikor jön el ennek az ideje. Amikor azt mondja, hogy na, itt most már én vagyok a főnök. Vagy hogy én megpróbálok rendet tenni, vagy látom a sok hitványságot, a sok tisztátalanságot ebben az országban, hát most én ezeket megbüntetem, vagy valami. Nem olvasunk semmi ilyet. Sámson úgy tűnik csak élt. Mentek a napjai. Lehet, hogy nem érezte magában azt, hogy ő többre hivatott. Egy dolgot tudott ő is, és a környezete, hogy rendkívüli erővel bír. Az nyilvánvaló volt. Óriási ereje volt. És az is nyilvánvaló volt, hogy ő különbözött a többiektől a szülei miatt, akik engedelmeskedtek Istennek, és például nem nyírták le a haját. Ezt tudjuk. Az apostolok cselekedetéről írott könyvet olvassuk a Biblia olvasó kalóz szerint, és érdekes, mert ott is ilyesmivel találkozunk. Jézus búcsúzóul azt mondja a tanítványoknak, ezzel zárul az evangélium, és ezzel kezdődik az apostolok cselekedeteiről írott könyv, hogy azt mondja Jézus, mielőtt felemeltetett a mennybe, menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztel őket az atyának, a fiúnak, a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Megalakult a jeruzsálemi gyülekezet, az első igehirdetés nyomán 3000-en csatlakoztak a gyülekezethez, aztán nagyon hamar még 2000 ember, és úgy tűnik, hogy ahol most tartunk a mai napon bibliaolvasó kalózunk szerint, már 6-7000-en vannak. Egyre nagyobb és nagyobb, hihetetlen gyorsasággal növekszik a gyülekezet. De egy dolog nem történik meg. Nem mennek el. Jézus azt mondta, menjetek el szerte a világra. Na, ők ezzel nem törődnek. Miért nem? Azért, mert rusták voltak az apostolok, trehányak? Nem valószínű. Hanem egyszerűen, amiről vasárnap volt szó az igehirdetésben, vasárnap délelőtt, valószínűleg sokkal inkább az volt, hogy leterhelte őket a rengeteg feladat. Úgy voltak vele, hogy hát ezzel se bírunk megbirkózni. Hát látjuk, hogy a görögül beszélők között itt hőzöngés van, morgolódás, mondtam ezt a gungüdzó szót, hogy morzsolják a szavakat a fogai között, elégedetlenkednek. Így sincs elég ember. Hát hagyhatnánk itt a gyülekezetet? Hogy mehetnénk el máshová? Lehet, hogy vártak rá, hogy majd egyszer úgy rendeződik a gyülekezet, és akkor majd mehetünk tovább. De most még nincs itt ennek az ideje. És milyen érdekes, hogy azt olvassuk, megválasztották a diakónusokat, akik közül az egyik volt István, és nagyon hamar Istvánt megölik, megkövezik. És ennek nyomán beindul egy üldözés, és az emberek a keresztjének elkezdenek menni szana szét. Az apostolok ugyan ott maradnak Jeruzsálembe, de rengeteg keresztjén megy mindenfelé. És ha már ott vannak, ha elment az egyik ebbe a városba, másik abba a városba, bizony nem tudja megtenni, hogy ne beszéljen Jézusról. És megvalósult. Megvalósult, amit az órájuk bízott. De kellett egy lökés onnan felülről. Mert hogy ez Istentől volt, az biztos. Kellett egy lökés. Nos, én úgy gondolom, hogy valami hasonló volt Sámsonnal is. Nagy erőt kapott. Isten minden képességet megadott neki ahhoz, hogy bíra legyen, vezető legyen, elöljáró legyen a nép élén, igazságot tegyen, rendet tegyen, hogy megbüntesse az ellenséget. Szüleitől tudta azt, hogy céllal adta neki Isten ezt az erőt, ezért nem vágták le a haját, nem ihatott részegítő italt, de úgy tűnik, hogy ő ezzel nem törődött. Nem olvasunk erről, hogy bármennyit is foglalkozott volna vele. És ekkor jön ez az eset, amit most olvastam, amit hallottunk az igéből, hogy én úgy gondolom, ez az én látásom az ige alapján, hogy ha Sámson nem akarja végezni, vagy nem törődik azzal, amit Isten rábízott, akkor Isten majd kikényszeríti. És úgy tűnik, hogy Sámson nagyon ösztönvezérelt ember volt. Ezt egész élete során sokszor látjuk, hogy olyan hirtelen, olyan meggondolatlan szinte, brutális, azonnal hajlamos volt verekedni, támadni. És Isten, mivel nem történt semmi, és nem csinálta Sámson azt, ami rá van bízva, hát az ösztöneink keresztül megmozgatta. És úgy intézte, hogy beleszeressen egy ellenséges nőbe. Tudta, majd lesz ezzel baj. Nem fog ez tetszeni senkinek. Legelőször is nem tetszett Sámson szüleinek, de nem fog ez tetszeni majd a filiszteusoknak sem. Majd lesz ebből háborúság. Olvassuk is az igéből, azt mondják a szüleik, hogy ők nem örültek, apja és anyja nem tudta, hogy az Úrtól van ez, és hogy csak ürügyet keres a filiszteusok ellen. Sámson nem csinálta azt, amit kellett volna, Hát Isten akkor lögdöste. Úgy intézte, hogy kezdjen bele. Testvérek, ebből azt kell nekünk magunkra nézve többek között levonni tanulságul és gondolkodni rajta, hogy sajnos lehet úgy élni, mint Sámson. Le lehet élni úgy egy életet, mint Sámson. Eltékozolni az Istentől kapott áldásokat, ajándékokat. Mint amikor egy kiváló képességekkel megáldott ember, aki hihetetlen jó füllel rendelkezik, nagyon-nagyon ügyes zeneileg, egy géniusz, és megelégszik azzal, hogy bárzenész legyen, és lagzikban elklimpírozzon. Holott játszhatna a Carnegie Hallban is. De ő megelégszik egy kis borravalóval. Hétvégéről hétvégére. Vagy amikor egy ügyes gyerekből nem lesz tornász, mert mindig fontosabb volt neki a haverokkal lógni. Az ötös testnevelés órán kirázta a kis ujjából, de edzésre nem volt türelme járni, nem volt elég kitartó hozzá, és így építkezéseken használja ki a fizikai erejét, ahelyett, hogy nemzetközi versenyeken hozna dicsőséget magának, meg a nemzetnek. Isten céllal teremtett bennünket, és jó, hogyha úgy élünk, meg úgy neveljük a ránk bízottakat, hogy keressék ezt a célt. Majd jó, ha valaki így nő fel, keresve, mi a helyem, hol vagyok jó. És úgy látszik az igéből, hogy Sámson ezt nem igazán kereste. Viszont Isten nem mondott le róla. Nem mondta azt, hogy engem nem érdekel Sámson, majd akkor keresek valaki mást. Előfordul ilyen is. Bibliában találkozunk ilyennel is. De sokszor Isten, akit kiválasztott, arról nem mond le. Ezt művelte Mózes. Ó, Uram, nem vagyok én alkalmas. Készíti Isten 80 esztendőn keresztül, hogy vezesse ki a népet, és akkor jön a nyafogással, hogy nem tudok olyan szépen beszélni. És akkor azt mondja Isten, jó, akkor melléd adom Áront. Ő tud beszélni. De te fogod kivezetni a népet. Ugyanígy van Jeremiás. Ó, Uram, én nem akarom ezt csinálni, engem annyit bántanak, meg hirdetem a te igédet, és csak szídnak miatta, börtönbe zárnak, meg ilyenek, én nem akarom tovább. Isten nem hagyja. De van olyan is, akit elenged. Hát ez ő titka, hogy kivel, hogy, mikor, hogyan viselkedik, de legtöbbször nem hagyja, akiket elhívott, és akit felkészített. És így kezdte el talán tudat alatt is használni Sámsont, és ő adta az ösztönein keresztül, hogy keveredjen harcba, vitába a filiszteusokkal. És végül látjuk, hogy bár megbotránkoztató, hogy egy ellenséges nővel akar házasságot kötni, de végül itt kezdődik meg az, amire Isten őt elhívta. Végül csak elindul azon az úton, amit az Úr akart neki adni, csak nem tudatosan, nem készülve rá, nem tervszerűen, hanem az ösztönein keresztül. És ez figyelmeztetés legyen számunkra is. Lehet látni azt, hogy bizonyos dolgokra azt mondják emberek, amit mások nem látnak helyesnek, hogy de hát Isten megáldotta. Az egyházon belül sokszor előfordul az, hogy nem kérik, nem kérjük el, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjünk, hanem szerintünk ez jó lesz. Csináljunk mondjuk egy nagy koncertet. Hívjunk meg neves előadókat. Majd bejönnek a templomba, milyen jó lesz. És ezzel nincs semmi baj. Azzal van a baj, amikor ez jól működik, és úgy gondolja az illető, úgy gondolja a gyülekezet, ez a mi útunk. Ezt kell csinálni. Erre jönnek az emberek. De valójában elmennek majd az LGT, meg a Zorán, meg mindenféle más koncertre is. Mert a zene kell nekik, nem az evangélium. Szóval azért, mert Isten egy-egy dolgot megáld, amit mi csinálunk, de összességében nem akarja azt, azért nekünk nem kell abba belekapaszkodni, hogy ez így jó lesz. Nem tudom, mennyire lehet érteni, amit el szeretnék mondani. Ha én úgy gondolom, hogy az iskolában, ezt egyszer el is mondtam egy igéhirdetésben, akkor második osztályos voltam, meg kellett tanulni nyelvtan szabályokat. Borzasztó mennyit szenvedtem vele, rettenetes. Nagyon-nagyon sokat kínlódtam, nem bírtam megtanulni. Este sírtam már otthon, hogy én nekem ez nem megy. Látták a szüleim, hogy tényleg tanulok. Nem megy a fejébe a gyereknek. Akkor megszántak, azt mondták, hogy tedd a fejed alá a füzetet, reggelre tudni fogod. És csoda történt, mert tudtam. Tényleg tudtam. A baj az volt, hogy a következő napon már csak elolvastam a leckét, és gondoltam, milyen egyszerű, be kell tenni a fejem alá a füzetet, és kész, meg van oldva. Tehát, hogy nem szabad ebbe a hibába esni, hogyha egyszer valami működött, akkor azt gondoljuk, hogy ez Isten akarata, mert nem biztos, hogy ez az Isten akarata. És azért, mert Sámson nem figyelt az Istenre, nem igazán járt vele, nem kereste az akaratát, de Isten őt felhasználta mégis, tudtán akaratán kívül, ő azzal nagyon sokat csorbított az Isten tervén. Mert Isten sokkal-sokkal többet tudott volna végrehajtani rajta keresztül, ha összhangban van vele. Mint így, hogy ilyen kerülő utakon kellett neki elérni a célját. Sokszor megkísért és bűnbe is visz a Sámson hozzáállása. Tegyem a dolgomat, ahogyan akarom, Isten meg majd kiigazítja. Ez nem az Isten akarata. Használni akar minket. Minket embernek teremtett, akiknek értelmet, képességet adott arra, hogy vele kapcsolatba kerüljenek. Azt akarja, hogy tudatosan kövessük őt, és Sámson ezt nem tette. Bár Isten is így is tudta használni, de ez nem jelenti azt, hogy ő jó bíra volt. Nem volt jó bíra. Egy fontos ember volt, sokat tanulhatunk az életén keresztül, de nem lehetne azt mondani róla, hogy ő egy nagyon jó bírája volt a népnek. És az ilyen munkatársaktól, mint amilyen Sámson is, az ilyen munkatársaktól válnak meg mindig nagyon nehéz szívvel a munkaadók például. Amikor látja a munkaadó, hogy ebbe az emberbe akkora potenciál van, de egyszerűen nem dolgozik. Semmit nem használ ki belőle. És egy közepes vagy gyenge képességű, de szorgalmas emberrel sokkal többre megyek, mint ezzel a zsenivel, aki egyébként semmit nem hajlandó csinálni. És amikor Isten előtt nekünk számot kell adnunk, majd az életünkről, akkor arról is kell beszélnünk, hogy mit tettünk mindazzal, amit nekünk adott. Amit nekünk ajándékozott. Isten nekünk a legnagyobb ajándékaként Jézus Krisztust adta. Ő pedig tökéletesen betöltötte a célját. De azért is adta Krisztust, hogy ne csak bűnbocsánatot kapjunk, hanem hogy szolgáljunk neki, és vele járjunk új életben. Hát gondoljuk végig akár az életünket, akár a ránk bízottakat, hogy ki hogyan sáfárkodik azokkal az ajándékokkal, amikkel Isten meggazdagította őt, és ha van olyan, amit helyre kell tenni magunkban, azt igyekezünk megtenni az ige szerint. Amen. Úrunk, köszönjük az igét sokatszor, milliószor, hogy olyan őszinte, nyílt és egyenes, hogy az itt leírt embereknek az élete nem tökéletes, nem hibátlan, hogy tanulhatunk belőle. Urunk, köszönjük azt, hogy mi már tudjuk az igéből, hogy azért Sámson élete végén nagyon is tisztába jött azzal, hogy mi volt az ő életének a célja, és az utolsó leheletével már csak azért küzdött, hogy ezt megvalósítsa. Urunk, könyörgünk hozzád, hogy mi hadd tudjuk már mostantól úgy élni az életünket, hogy abban prioritása legyen annak, amit te elterveztél velünk kapcsolatban. És ugyanígy könyörgünk a ránk bízottakért, a gyermekeinkért, az unokáinkért, keresztgyerekekért, akikért felelőssé tettél. Add, Urunk, hogy segíthessünk kihozni belőlük a legtöbbet. Köszönjük, Urunk, hogy bennünket nem ilyen céltalan, fölösleges életre alkottál meg, akiknek annyi kell, hogy legyen a célja, hogy egyik napot tolják a másik után, és keressék, hol lehet nagyobb élvezeteket találni, hanem mi tudjuk, hogy miért vagyunk ezen a világon. Imádkozunk, Urunk, hogy minél jobban tudjuk ezt a célt betölteni. Köszönjük, Urunk, hogyha helyre tettél bennünket, akár most, akár évekkel ezelőtt, vagy talán évtizedekkel ezelőtt, ha sínre került az életünk, add, Urunk, hogy ez a sín vigyen bennünket végig a mennyek dicsőségébe. Az Úr Jézusért, ami megváltunkért kérünk, hogy hallgass meg bennünket, és könyörülj rajtunk. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.